minket is jellemezzen, amikor azt mondja Dávid, hogy igazad van, Uram, amikor szóltál. Fájt, amit mondtál, de igazad volt. Mennyire más a két reakció? Tehát az egyik köveket akar ragadni, hogy magát igazolja, a másiknak fáj, amit hall. Tehát mi se szeretünk hallani a bűneinkről, amikor Isten tetten ér minket, de mégis milyen gyönyör ez a reakció, hogy teljesen igazad van, Uram. Amit mondtál, igazad van. Ez az egyik. A másik, amit nézzük meg az igéből, az új szövetség megkötésének az ünnepe. Tudjuk, hogy a lábmosás epizódja is ebben a történetben volt. És tudjuk, hogy Péternél ez milyen nehezen kezdődött. Tiltakozott, hogy ezt nem. Aztán a végére megértette. Ott van Júdás, a másik fél, a teljesen ellenkező megnyilvánulás. Ő ezt látni se bírta, nézni se bírta. Ő kirohant onnan. Amikor fáradtak vagyunk, és itt most nem elsősorban fizikai fáradtságra gondolok, mert szokták azt kérdezni, hogy hogyan, hogy vagyunk, sokszor azt mondjuk, hogy hát fáradtan, de ha őszinték vagyunk, akkor bevalljuk, hogy ez a fáradtság, ez néha inkább ilyen lelki eredetű fáradtság. Amikor frusztráltak vagyunk, amikor úgy vagyunk vele, hogy na most mindenki hagyjon minket békén, ha őszinték vagyunk, akkor bevalljuk, hogy van ilyen időszak, hogy na most tényleg hagyjatok békén, akkor mit teszünk ilyenkor, amikor Isten megkeres, mert megkeres, és azt kérdezi, hogy hogy vagy, drága gyermekem, mert ezt szokta kérdezni. Tehát amikor kinyitjuk Isten igét, amikor hallgatunk tanításokat, akkor ő ezt kérdezi, hogy hogy vagyunk. És ez ugyanolyan kérdés, mint az a kérdés, hogy Ádám, hol vagy? Azért mondom, hogy ez hasonló az a két kérdés, mert tudjuk, annyiszor hallottuk, hogy Isten nem azért kérdezte ezt Ádámtól, mert nem tudta, hogy Ádám hol van, hanem azért kérdezte, hogy Ádám tudja meg, hogy hol van. Amikor azt kérdezi tőlünk, hogy hogy vagyunk, nem azért kérdezi, mert nem tudja, hanem mi nem tudjuk, hogy hogy vagyunk. És először megkérdezi, aztán ő szeretne válaszolni. Mielőtt felolvasom a mai alapigéket ilyen bevezető, vagy inkább rávezető gondolatokként, még néhányat hadd szóljak. Ez is gondoltam, hogy egy kis prófétától olvasunk ma ebben a mai témában, mert amikor tehát ilyen fáradtak vagyunk, ilyen frusztráltak vagyunk, akkor hát legritkább esetben szoktunk szerintem kis prófétát keresni, és tőle olvasni szakaszokat. Általában középen nyitjuk ki az igét, és véletlenül nyilván a Zsoltárok könyvére nyílik ki. És ez nem baj, vasárnap is arra biztatom a testveket, hogy olvassuk a Zsoltárok könyvét, mert nagyon fontos, nagyon jó, de ma mégis Jóeltől szeretnék olvasni, aki már néhány bevezető gondolatot mondtam vasárnap, hogy nagyon nehéz időszakban szolgált. Már a maga neve is gyönyörű, Jóel neve azt jelenti, hogy az Úr az Isten. Ez egy bizonságtevő név. Csak felvillantásképpen, hogy milyen korban szolgált, véget érte a babiloni fogság, visszaköltözött már az, aki akart, azért a többség, aki ott jól megszedte magát, meg megtolasodott, nyilván nem akart visszamenni, nagyon sokan ott ragadtak. Rengeteg idő eltelt, azért nevessünk rájuk követ, azért néhányan hazamentek, és ezekkel a bátrabbakkal, ezekkel egy-két proféta, akik ott voltak, elkezdték újra túrni a földet, elkezdtek építkezni, ráadásul nem volt egyszerű nulláról fölépíteni mindent, hanem ráadásul még a környező népek, akik hát visszajöttek az eredeti lakosok, hát nyilván nem örültek neki, és ahol lehetett, keresztbe tettek nekik, bántották őket mindenféle értelemben, ráadásul azt is olvashatjuk, hogy sáskajárás is volt, meg aszály. Kívül-belül bántották őket, kívül-belül nehézségek voltak, és jól ebben a nagyon nehéz időszakban élt. Mint egy jel, Istenre mutató jelként. Nem csak beszélt Istenről, de élt is, és nem csak élt, hanem beszélt is Istenről. Valahogy ez nála gyönyörűen kiegészült. Egész első fejezetet érdemes lenne olvasni, de most csak az első fejezet 8. versétől olvasok néhány igeverset. Álljunk fel, és így hallgassuk meg ezeket a verseket. Jóel próféta könyve első rész, 8. verstől olvasom a 12. versig. Kesereg, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. Megszűnt az étel és ital áldozat az Úr házában, gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona. Nem termett must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt, eltűnt az öröm is az emberekből. Imádkozunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy kezünkben tarthatjuk a Tégédet, és tudhatjuk, hogy ez a mostani szakasz is, ami tanulságunkra iratott meg, és magasztalunk azért tudunk, hogy mi újszövetségi embereitként lehetünk itt, és szeretnénk ma a szívünket megvizsgálni, és nem csak önmagunk szeretnénk ezt tenni, hanem szeretnénk ezt veled tenni, hogy te világíts be az életünkbe, te mutasd meg, hogy mik azok a dolgok, amik miatt talán az öröm is sokszor elhagy bennünket, és mi is úgy érezzük, hogy mint egy sáska járás járja át az életünket. Kérlek Istenem, hogy először is fogadd azért hálánkat, hogy előtted állhatunk, előtted lehetünk, és kérhetjük a te segítségedet. Kérlek, segíts most is egyetérteni veled a te akaratoddal. Kérlek, Uram, segíts megérteni ezeket a verseket, és azt az üzenetet, amit szeretnél nekünk, nekem és nekünk ezekből átadni. Kérlek, hogy légy közöttünk szent lelked által. Köszönjük, hogyha nem is látunk téged, te látsz minket. Köszönjük, hogy megöntözted földünket. Kérlek, hogy szívünket, lelkünket is te öntözd meg a te ígéddel. Újítsd meg a mi szívünket, hogy az ige magvak előkészített talajba hullassanak, hadd tudjanak növekedni, és hadd tudjanak gyümölcsözni is, és hadd, hogy ezek a gyümölcsök maradandóak lehessenek. Kérlek, hogy légy közöttünk, és üzenj nekünk most is a te ingyen kegyelmedből, kérünk, Urunk. Amen. Amen. Hát a 8. vers elég megdöbbentően kezdődik, keseregj ezzel a szóval, ráadásul felszólító módban. Hát amikor itt tartottam a készülésben, már mint rögtön az elején, akkor ugye elgondolkodtam rajta, hogy hát pontos az ellenkezőről szoktunk prédikálni, ugye azt szoktuk mondani, amivel Pál is buzdította a filippieket, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, tehát az örömről szoktunk beszélni, az örömre szoktuk felhívni a testvéreket, meg magunkat is, itt pedig pontosan azt olvashatjuk, hogy keseregjél. És elgondolkodtam ezen, hogy igen, Isten azt akarja, hogy mi örüljünk. De az nincsen igazi öröm, anélkül, hogy mi is tudnánk sírni a bűneink felett, és tudnánk keseregni. Aki még nem kesergett a bűnei felett, az nem tud igazán örülni. Nem tud igazán örülni. Mai kor az pláne kifejezetten olyan, hogy keresztjének egymás hegyre hátára halmozzák a, hát ma már úgy mondják, hogy fesztiválokat, és a különféle konferenciákat, amik akár kimondatlanul is az önmagunk szórakoztatására van. És azt mondom a testvéreknek, hogy ezzel önmagában még nincs is probléma, és nincs is gond, hogy rendezünk ilyen alkalmakat. Persze, jól kell magunkat érezni, ezzel önmagában nincs gond. Akkor van gond, ha ezt úgy akarjuk, hogy közben megtörünk állandóan különböző bűnöket az életünkbe. Úgy nem lehet ünnepelni. Istennek megvan a véleménye, a sommás véleménye az ilyen bűnökkel megterhelt ünnepélyekről, meg az ilyen áldozatokról. Több helyen is azt mondja, hogy ne hozzatok nekem ilyen áldozatokat. Tehát, ha megtanuljuk azt, amiről Pál beszélt, hogy mi szomorkodók vagyunk, de mindig örvendezők, akkor megláthatjuk és megtanulhatjuk ebbe azt, hogy az öröm az igenis lehet életformává, és lehet életforma. A kesergést azt Isten igéje soha nem kéri, hogy életformánk legyen. Az örömöt viszont mondja, hogy lehet. Viszont ahhoz, hogy az öröm életformánk lehessen, azelőtt tudnunk kell sírni a bűneink felett, és tudni kell, hogy fájjanak a bűneink. Mondja Isten igéje, Pál azt mondja, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Erről beszél itt Isten, amikor 9. versben olvashatjuk, hogy megszűnt az étel és ital áldozat, tehát amikor fáj az, hogy nincsen áldozat. Ugye akit szeretünk, aki számunkra fontos, ott nem szoktuk mérlegelni azt, hogy most hozzak áldozatot, vagy ne hozzak, ez kicsi áldozat, ez nagy áldozat. Azért nem szoktunk ezen morfondírozni, mert szeretjük őt. Ha fáj az, hogy áldozatot hozzunk a másiknak, ott már van valami probléma. Amikor nem fáj az, hogy megszűnt az áldozat, na akkor ott nagy baj van. És itt azt olvashatjuk, hogy itt már megszűnt az áldozat. Megszűnt az áldozathozatal. A mai alkalomnak az a címe, hogy hogy vagy, ezt kérdezi Isten lelke tőlünk a mai összefüggések értelmében, és szeretne válaszolni. És hadd mondjam azt, hogy ez nem csak egy ószövetségi valami. Gondoljunk Pál apostolra, írja a Galatákhoz írott levelét, nem egy könnyű levél. 4. fejezetben pláne nagyon magvas teológiai dolgokról beszél a 12. verstől. Aztán írja ezeket, sorba veszi őket, és egyszer csak a 15. versben, hogyha magunk elé képzik az apostolt, ahogy ír, mintha fölemelni a fejét, picit abba adja az írást, És azt kérdezi a galatáktól, hogy hová lett a ti boldogságotok. És ez új szövetség. És hát az emberben úgy fölvetődik a kérdés, hogy hát Pál olyan fontos teológiai dolgokról beszélt, olyan magasságokba mentél el. Hát hogy jön ez ide? Hát fontos neked az, hogy a galatáknak hol a boldogsága? Istennek fontos az, hogy hová tűnt a boldogságunk? Azt mondja erre Isten igé egyértelműen és határozottan, hogy igen. Isten számára fontos az, hogy vagyunk és hogy boldogok vagyunk-e. Nincs igaz a buddhizmusnak, ami azt tanítja, hogy ki kell ölni magunkból a boldogság iránti vágyunkat is, és ha sikerül, akkor leszünk boldogok. Ez nem igaz. Isten igen nem ezt mondja. Maga a bölcsesség irodalom, az Ószövetségnek egy nagyon fontos része. A Zsoltárok könyve azzal kezdődik, hogy ki a boldog, hogy hogyan lehetünk mi boldogok. Jézusnak a legnagyobb prédikációjában, a hegyi beszédnek egy nagyon fontos része a boldogmondások. Tehát aki azt mondja, hogy Isten számára nem fontos a boldogságunk, az nem mond igazat. Rengeteg ószövetség és rengeteg újszövetségi történetet meg példát lehetne ezzel kapcsolatban mondani, és azt is megtanulhatjuk az igéből, ami nagyon fontos, hogy világosan tanít arról Isten igé, hogy a boldogság az nem hull magától az ölünkbe, olyan, mint a békesség. Sokan, mint a sült galambot várják, meg ott malmoznak, hogy jöjjön a békesség, jöjjön a gyülekezetbe az egység, azért nem jön, mert a békességen dolgozni kell, az egységen dolgozni kell, nem hull az ölünkbe. És ha már megvan, akkor is fönn kell tartani. Mert az entrópia elve a lelki dolgokra is igaz, hogy amit nem dolgozunk, amit nem tartunk fönn, az csak romlik. Ugyanígy van a boldogsággal is. A boldogság az egy felvállalt életútnak a természetes következménye. A boldogtalanság is. A boldogtalanság az nem egy állapot, amelyet bele kell törődni, hanem az egy tünet. Mutatja azt, hogy valami nincsen rendben. Kapcsolattörés van. A boldogság azt mutatja, hogy valami rendben van. Istennel jó a kapcsolat. Felvállalt útnak a következménye. Mai kérdésünk a hogy vagy mellett az, hogy boldog vagy-e. Isten számára ez fontos. Teljes igaz a Mikes Sámuelnek, aki azt mondta, hogy a mai világnak egyik legnagyobb korsága az örömtelenség. Azért örömtelen, mert Jézus talan. Így is lehetne mondani, hogy örömtelenség egyenlő istentelenség. Amikor nincs ott Isten, vagy nem számolunk vele. Vagy ott lenne, csak nem hagyjuk, hogy magunkban dolgozzon. Meg formáljon, meg vezessen, meg alakítson. Vigyor, meg örömködés van, de az a fajta öröm, amiről az előbb beszéltem, az valahogy nagyon-nagyon nagy hiány. És nagyon szomorú az, amikor örömtelen keresztényekkel találkozik az ember, tartósan örömtelen keresztényekkel. Hogy vasárnap is mondtam, nem ideig óráig örömtelen, amikor valami gyász meg nehézséged az ember, természetes az, hogy szomorúak vagyunk. De amikor tartósan örömtelen keresztényekkel találkozik az ember, senki nem mondja, hogy ez nem tünet. Hogy ott minden rendben van az Istennel kapcsolatában. Pont ma jött elém Lukács evangéliumából az a rész, amikor megy a gyászoló tömeg, egy asszonya, meghalt az egyetlen támasz, ráadásul özvegy asszonyát. Izraelben, meg nem csak Izraelben, az ókorban, az egy halálra ítélt ember volt. Özvegy, egyetlen egy támasza van a fia, aki dolgozik, nagyjából, ha lehet, átvesz az apjának a munkáját, és még ő is meghal. És Jézus azt mondja neki, hogy ne sírj. Hát ez elképesztő. Hát hogy mondhat ilyet, hogy ne sírjon? Mondja ezt a magyar Bibliát olvasó ember, mondjuk ezt mi. De ott Jézus azt mondja, hogy ne sírj vigasztalanul. Ne sírj úgy, mintha nem lenne vigaszod. Sírhatunk mi, csak úgy nem sírhatunk, mint egy világi ember, aki nem ismer Isten. Hát természetes, hogy ő vigasztalanul sír. Mi azért nem sírhatunk vigasztalanul, mert van vigaszunk. Ismerjük, hogy Pál írja a korintusoknak a minden vigasztalás Istenét. Mai örömhír az, hogy Isten le tudja állítani az életünkben az életünket kirabló és kifosztó dolgokat, meg az erőket. Le tudja Isten ezeket állítani. És ez a nagyon szomorú igevers, ami ma is tapasztal, hogy eltűnt az életöröm, eltűnt az életkedv Izraelből. Az ilyen örömlopó dolgokat is le tudja Isten állítani az életünkben. És képzeljenek el a testvérek, csak egy példát hadd hozzak, és nemrég hallottam, és nagyon megfogott. Elmegyünk nyaralni, és hát tudom, egyikünknek sincs ilyen szomszédja, de mondjuk csak játszunk el a gondolattal. A szomszédunk egy nagyon ezermester, és valahogy fúr meg, farag meg, ás, és el tudja azt intézni, hogy rácsatlakozik a vízünkre. És elkezdi lopni a vizet. És hazamegyünk a nyaralásból, és elkezdünk zuhanyozni, és érezzük, hogy hát kisebb a nyomás, mint volt, de hát nem értünk hozzá. belenyugszunk. Egészen addig megvagyunk fel, amíg nem jön az első számla. De nagyon ügyes a szomszédunk, mert nem csak a vizet kezd ellopni, hanem mondjuk az áramra is rá tud csatlakozni. És jön a számla, és látjuk azt, hogy kisebb a fogyasztás, vagy kisebb, amit kapunk, és többet fizetünk. Azért, mert valaki lelop, valaki rabol. És hadd mondjam azt a testeknek, hogy van ilyen lelki értelme is, hogy valaki lop, meg valaki lerabol bennünket, ha ezt engedjük. És hát ma az egyik szeret az az öröm, de olyan sok gyümölcsöt lehetne még hozni, ez az öröm, a lélek gyümölcse. És szednének rólunk gyümölcsöket az emberek, szeretne szedni a párunk, gyermekeink, munkatársaink, a gyülekezeti tagok, a szomszédaink, szeretnék szedni a lélek gyümölcseit rólunk, de nincsen, mert jöttek a paraziták a fánkra. Testvérek, látták azt a kis csenevész szilvafánkat, ami ott volt az udvaron. Lehetett is róla a szilvát szedni, én szerintem az nem direkt lett oda ültetve, az szerintem csak ott magától lett, de bocsánat, hogyha nem így van. És nagyon elgombásodott, nagyon-nagyon. És jött egy pici vihar, tényleg nem volt egy nagy szám, de reggelre hát szó szerint három félbe volt törve. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy vannak elgombásodott hívő életek. A bűn az parazita, kórokozó. És csodálkoznak, hogy jön a legkisebb vihar, nem kell egy olyan nagyon velőtrázó viharnak jönni, jön egy kisebb vihar, és három felett törik az életük. Azért, mert el volt gombásodva. A sátán arról azt mondja Jézus, azért, hogy jöjjön, pusztítson, raboljon, lopjon. Egy energiavámpír. És jó, ez a rossz hír. A jó hír az, hogy csak akkor tudja ezt tenni, ha mi engedjük neki. Csak akkor. Dávid is tudta azt, hogy miről beszél, nagyon jól tudta, hogy milyen a megtűrt bűn az életében, amikor királyként gyönyörű volt a színfal, amit ő felállított magáról, a színfalak mögött viszont ment tönkre az élete. 32. Zsoltárban pontosan erről beszél, Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, ugye itt is a boldogság jön végig, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, elhallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. De megvallottam neked vétkeimet, bűnömet nem takargattam tovább, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem ellened. Nagyon fontos ez a de szó. Ez, amikor eljutott Dávid végre oda, van, mi is nagyon nehezen jutunk el, hogy de leállítom ezt a gyilkos folyamatot. De elhatároztam, hogy bevallom és megvallom neked a bűneimet. Van megoldás. Jóelnek az első fejezete nagyon szomorú. Sáskajárás, asszály, külső-belső bántalmazások, egymást is bántották, nem csak az ellenség bántott őket, egymást is fúrták. És a második részben, hogyha odalapozunk, akkor néhány vígasztal és bátorító igeverset hadd olvassam fel, mert mindig ezzel ér véget Isten igéje, mindig a bátorítással és mindig az örömhírrel és a megoldással. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne csak a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja? Hát, ha most is megbánja, hogy áldást és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak, és a 23. verstől. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek. Milyen nagy a különbség. 8. versben azt hallhatja, hogy keseregjetek, és ha ez meg lesz, ha tudtok sírni a bűneitek felett, akkor jön ez a vigalom, és ez a jogos, és hadd mondjam így, biblikus öröm, nem vigyor, hanem igazi öröm. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek az Úr megadta nektek a szükséges esőt. Záport hullat rátok, ősszel és tavasszal, mint régen. Megtelnek majd a szérjük gabonával, bőven ömlik a sajtokból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ugye egy nem felnyitott szemű ember ilyenkor mindig a sorst panaszolja. Ha nem adjon a kormányt, akkor a sorsot, hogy jöttek már megint ezek a sáskák. felnyitott szemű tovább lát, és meglátja azt, amiről itt is beszél, én küldtem ezeket, ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkezni a népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkezni a népemnek soha többé. Aki tud szégyenkezni a bűnei miatt, annak nem kell szégyenkezni a más dolgok miatt. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és adjunk azért hálát, hogy Isten le tudja ezeket a dolgokat állítani az életünkben, amik lerabolnak, és lopnak, és fosztogatnak. Ez nem más, mint a sátán, a Biblia erről egyértelmű és világosan beszél. Akkor tudja ezt tenni, ha mi ezt engedjük, és a partnerei vagyunk. Ne legyünk, szakítsuk meg ezt a folyamatot, és kérjük Isten rendrakó és helyrerakó és gyógyító munkáját, hogy vegye el minden parazitát az életünkből. Ezt ő meg tudja és meg akarja tenni, ezért is adjunk hálát. Hajtsuk meg testek a fejünket, és mindannyiunk nevében Bence bácsi nincs itt. Jól látom, nincs. Akkor Gyurik Gyula testvért kérném meg, hogy vezessen bennünket imádságban. Hajtsuk meg a fejünket, magunkban mindannyian imádkozunk, és néhány másodperces csendesség után Gyurik testvért kérném meg, hogy mindannyiunk nevében imádkozzon.